Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bevezetésképpen énekelik a 225-ös dicséretünk első versét. Nagy hálát adjunk Atya Isten, mennyek és földnek szent teremtőink. Az első aki ezt megpróbálták számukra érthetővé és világossá tenni. És talán nem sikerült nekik, hanem még jobban összekuszáltak bennünket. És egy kicsit belegondolok mindabba, hogy ez az a kérdés volt, amelyről több bibliaórán is foglalkoztunk pénteken délután, péntek kora este. Akkor ott is kiderült, hogy itt bizony számunkra kulcskérdés. Nem tudunk elmenni mellette, hogy meddig gondolkodunk ki magunk, és mi az, ami már az Istentől való. Hát próbáljuk meg most így szívünket megnyitni, és próbáljunk figyelni arra a tanításra, amit kaptunk, és arra, hogy mindent úgy kaptuk, hogy élővé és hatóvá váljunk bennünk, ami református útunk. Menjék, de sökenk! Köszönjük, hogy tanítasz, és tanítóvá leszel bennünket. Köszönjük, hogy most tanítani fogsz bennünket a te szolgádon keresztül, és kérünk, hogy ez a tanítás, tanulás váljon bennünk élővé, mások számára is élő beszédet tudjunk majd mondani, amíg életünkben, amíg életkörülményben, konfliktusainkban tudjunk úgy rá figyelni és hozzáfajolni, hogy az élet megbeszéde legyen, és az élet beszédét tudjuk majd cselekedni. Készünk az előadással megkezdett dicséretünkkel, a 225. dicséret 8. versének dicsérésével.
És a meghívást is. Nagy örömmel jöttem, hogy azért, hogy a predestinációról beszéljek. Két öröm hírem van. Az egyik az, hogy igyekszem rövid lenni, és teret hagyni a kérdéseknek. A másik pedig az, amit a testvéreknek köszönhetünk, nagyon sok finomsággal tele van az asztal, úgyhogy a rövidség erre is vonatkozik, hogy aki a sütemények miatt jött, az se jöjjön hiába. Azt gondolom, hogy az életünk az mindig tele van kérdésekkel, és amikor a predestinációról beszélünk, akkor nem csupán úgy közelíthetjük meg, mint egy sarkalatos református tanítást, hanem úgy is, mint ami az életünk része. Mert akár mennyi idős is az ember, mindig valahol két dolog él a szívében, van egy lázadó kamasz, aki azt gondolja, hogy minden szabad és mindent lehet. Van egy tizenéves kép, amely az igazságért harcol, és amelyeket nem köt semmi, és azt gondolja, hogy mindent lehet. Én azt gondolom, hogy ezt az embert valahol mindig meg kell őrizni, és ez az ember mindig előjön, vagy a lelkiismeretünkkel együtt, vagy amikor olyan döntést kell hoznunk, amely erkölcsi dilemma elé állít minket, akkor ott van bennünk az a kamasz, az a lázadó kamasz, amelynek szabadsága van, amely bármit megtehet, és ebben a szabadságban egyetlen egy dolog korlátozza őt, az a másik dolog, vagy másik kép, a felnőtt képe, akit meghatároznak a körülmények, akinek sorsa van, akinek felelőssége van, és aki nem engedi azt, hogy mindent meg lehet tenni, hogy bármit meg lehet sem tenni, és azt mondja ennek a kamasznak, hogy ezt nem lehet, vagy azt nem lehet. Azt gondolom tehát, hogy bármennyi idősek is legyünk, akár 10 évesek, akár 20, akár 50, 60, 70 évesek, és a köztelévőt is, kiki helyezze magát, mindig két dolog viaskodik bennünk, az egyik a szabadság, a másik a sorsszerűség. A sorsról és a szabadságról hoztam két idézetet, amelyet szeretnék felolvasni. Nem tudom, hogy látható-e.
Látszik?
Mindegy, úgyis olvasom. A sorsról Márai Sándor a négy évszakban ezt írja, a sors meglétéről. Ó, az ostobák, akik nem hisznek a sorsban, bocsánat. Nem tudják, hogy hiába minden ármány, szándék és ügyeskedés, az élet napsütötte tájképe egy alkonyaton megtelik árnyakkal. Ami tegnap szabályos formában állott össze kezed alatt, ma szétesik hulladékszerűen, ami tegnap eleven érzés volt és forró kapcsolat, ma nyúlós ragadék és teher, ami tegnap lendület volt, reggelre viccelő kullogás. Tudni a sorsról, mint az élet ütemének ellensúlyáról. Az a félelmes és szédüléssel telített pillanat, amikor az élet egyensúlya felborul, ok és hiba nélkül, s nem marad más körülötte, csak füstölgő romhalmaz, s fejed fölött a szürke ég és a néma istenek. Hová sietsz így döfjösen és délcegen oktalan? Hajolj meg és felelsz csendesen a sors elé, a sors elé. Ugyanakkor a sors mellett, és ez az idézet is nagyon jól kifejezi, amikor azt mondja, hogy az élet ütemének egyensúlya a sors, ebben az egyensúlyban és ebben az ütemben a másik pólus, amely a sorsot meghatározza és formálja, és viszont az nem más, mint az ember szabadsága. Erről pedig ugyanilyen lírai módon talán egy rendszeres teológus Paul Tillich a következőképpen ír. Az ember szabad, amennyiben tud beszélni. A nyelv által olyan általános fogalmak birtokába kerül, melyek felszabadítják őt a konkrét szituáció fogságából, melynek még a legfejlettebb állatok is alá vannak vetve. Az ember szabad, amennyiben képes kérdéseket feltenni arról a világról, amellyel szembe találja magát, és képes a valóság mélyebb és mélyebb rétegeibe behatolni. Az ember szabad, amennyiben képes felfogni a feltétlen erkölcsi és logikai parancsokat, ez pedig azt jelzi, hogy az ember meg tudja haladni azokat az állapotokat, amelyek minden véges lényt meghatároznak. Az ember szabad, amennyiben van ereje az önállóságra és a döntésre, és így arra is, hogy kiszakadjon az inger válaszmechanizmusból. Az ember szabad, amennyiben képes a játékra, és képes képzelt szerkezeteket ráépíteni a valóság szerkezeteire, amelyekhez miként minden más lény ő is hozzá van kötve. Az ember szabad, amennyiben megvan az a képessége, hogy világokat teremtsen az adott világon túl, hogy megteremtse a technikai eszközök és termékek világát, a művészeti kifejezések világát, az elméleti szerkezetek és gyakorlati szerkezetek világát. És végül az ember szabad, amennyiben megvan az ereje arra, hogy ellentmondjon önmagának és lényegi természetének, vagyis hogy feladja emberi mi voltát. Az ember szabadságában nagyon sok minden beletartozik, legalább annyi tartozik a sorsszerűségébe, és ha más nem is mondhatunk, ha bármennyire is szabadok szeretnénk lenni, és azt mondjuk, hogy szabad akaratunk van, és bármit megtehetünk, vagy ha abban örlődünk, hogy minket a sorsszerűség hajszol, mindenképpen valahol ez a két dolog, a szabadság és a sors, ezt határoz meg minket. Egyszer az egyetemistákat megkérdeztem arról, hogy mit gondolnak, ha végig gondolják az eddigi életüket, mi az, ami meghatározta őket a döntéseikben, az igazán fontos döntéseikben, a sors, azok a körülmények, amelyek körülveszik őket, és amelyek befolyásolják a dolog kimenetelét és a döntés meglétét, vagy pedig a szabadság, amelyben benne vannak azok az elvek, amelyekhez ragaszkodnak, a szabadság, amelyben benne van a saját akaratuk, a szabadság, amelyel képesek fölül helyezkedni a körülményeken, vagy ellentmondani a körülményeken, körülményeknek, és azt mondani, hogy ebben a döntésben már pedig én így döntök, mert én vagyok. És ez az én döntésem. És a válasz, amit felrajzoltunk a táblán, az nagyon kiegyensúlyozott volt. Voltak, akik azt mondták, hogy őket inkább a sorsuk határoz meg, az, amilyen családba beleszülettek, azok a körülmények, amelyek közt élnek, azok a dolgok, amiben élnek és amiben dolgoznak, az a hely, ahol élnek, ahol laknak, és az az idő, amivel kénytelenek gazdálkodni, általában ez határozza meg a fontosabb döntéseiket. Ugyanakkor voltak, akik azt mondták, hogy ők bizony igyekeznek, és meg is tudják tenni azt, hogy teljesen szabadon döntsenek a körülményektől. Teljesen szabadok legyenek arra, hogy mit és hogyan csinálnak. Nem gondolják, hogy őket a sorsuk meghatározza teljes egészében, hanem bizony van szabadságuk arra, hogy így vagy úgy döntsenek. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést itt is nyugodtan föltehetem, és végig gondolhatja mindenki, hogy a fontosabb döntéseit az életben mi az, ami meghatározta. Azok a mondatok, amelyekben több volt a kell. Így kellett döntenem, mert, hanem így döntök, akkor ennek ez is ez lesz a következménye. Így kellett döntenem, mert az adott körülményekben ez is ez volt. Vagy azok a válaszok, amelyekben az van benne, hogy így döntöttem, mert ez volt az én döntésem. Így döntöttem, mert szabad voltam így dönteni, így döntöttem, mert nem érdekelt az, hogy mik a körülmények. Azt hiszem, nagyon fontos lehet az, hogyha magán az ember ismerete és arra a kérdésre, hogy ki vagyok, mi végre vagyok, valahogy az ember, ha máshogy nem, de legalább így a döntéseiben lássa azt, hogy mi az, ami meghatározza őt, az, ahova született, az, amik a körülményei, vagy ő maga alakította a saját maga képét ki. Nem csak 10-20-30-40, akárhány évesen lehet ezt a kérdést föltenni, hanem nem végigben kezembe akadt egy könyv, ami a gyermekvárásról szól, kismamáknak íródott. És ez a könyv már azzal kezdi, hogy már a fogamzás előtt 3 hónappal kell készülni a gyerekvárásra, hogy mi legyen és hogyan legyen majd a kisgyermekkel. És utána folyamatában már a magzati állapotban leírja azokat a hatásokat, amelyek a magzatot érhetik, és amelyek befolyásolják azt, hogy ez a magzat majd, ha megszületik, vagy majd, ha felnő, milyen ember lesz, hogyan fog viselkedni, hogyan fog bizonyos dolgokra reagálni. Azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk szélsőségesen, hogy minden szabad, vagy azt mondjuk csak, hogy minket a sorsunk határoz meg, és van valami, ami meghatároz, az semmiképpen nem lehet kizárólagos. Sem ez az állítás, sem az az állítás. A kettő az valahogy kontaktusban, polaritásban van egymással, az egyik határozza meg a másikat. Sorsról nem beszélhetek csak úgy, mint sorsról, hanem csak a szabadságom tükrében. A szabadságomról sem beszélhetek úgy, mint egy általános fogalomról, hanem bizony meghatározza az a sors, vagy az a körülmény, amelyben élek, amelyben vagyok. Az a bizonyos tanítás, amelyről szó van most, és amely valójában, és valóban a reformációnak, és a kálvini reformációnak egy sarkalatos pontja, a predestináció, az keményen és pontosan azt mondja, hogy az ember az üdvösségre eleve el van rendelve, vagy az ember a kárhozatra eleve el van rendelve. Azt, amikor így a két dolgot fogalmazzuk meg, és ezt a kettőt mondjuk egyszerre, hogy az isteni döntés az ember egyes embereket kárhozatra, másokat üdvösségre rendelt el, ezt hívjuk így, és így emlegetik ezt, hogy ez a kettős predestinációs tan. Én nem elsősorban ennek a tannak a szigorú voltáról és a pontos elemzéséről és a mikéntjéről szeretnék beszélni, és nem akarom súlykolni, hogy már pedig ez így van, és mindenképpen ezt kell hinnünk, hanem pont azt a kérdést, hogy most üdvösségem van-e vagy nincs, a predestináció tükrében, az eleve elrendelés tükrében, szeretném úgy megmutatni, vagy legalábbis érzékeltetni, ahogy ezt Calvin fejéből, mert ezt ő fogalmazta meg, kipattanhatott, ahogy azt gondolom, ahogy az institúciót írta, vannak olyan szép részei, amikor Genfből ránézett a Mont Blancra, mert onnan lehet látni, nem messze van. Azt gondolom, hogy a predestinációs tan is valahol egy ilyen magasba tekintés, és ennek elsősorban a szépségét szeretném megmutatni és bemutatni, nem pedig azt a démoni mi voltát, amivel szigorúan és kegyetlenül szoktuk a másikat fejbe vágni, hogy már pedig van predestináció, ezt kell hinnen és ezt kell gondolnod. Ez meg is határozza azt az álláspontomat, hogy azt gondolom, hogy más az a predestinációs tan, amiről Calvin beszélt, és más az, ami a kálvinizmusban megszilárdult és megrögzült. Azt gondolom, mást gondolunk arról, hogy mit írt Calvin a predestinációról, mint amit maga Calvin írt. Calvin egyáltalán nem úgy gondolta, hogy a predestinációs tan az a teológiájának, ez a fólia sajnos hiányzik, de egy idézet van rajta, amit szintén szeretnék majd felolvasni. Szóval Calvin nem azt gondolta, hogy ez a teológiájának a fő középpontja, ami köré lehet a többi teológiai tantételt felállítani. Ahogy az ember olvassa az institúciót a harmadik könyvnek a 21-22, 23. és 24. fejezetét, mert így fejti ki, az az érzése, hogy a predestinációs tan, az nem úgy alakult ki, hogy fogta magát Calvin, leült a szobájába, vette a tollát, leírta a predestinációs tan, rápecsétet is bevásta az institúcióban. Sokkal inkább ez az egész tan kikényszerítetik Calvinban. Nem úgy születik meg, hogy e köré csoportosulnak a többi tantételek, hanem azt veszi észre az ember, hogy ez a tan, az eleve elrendelés tana, kikényszerül Calvin tollából. Soha nem olvashatunk annyit az institúcióban a kétségekről, és a titokról, és az óvatosságról, mint a predestináció tannál. Ezt szeretném szemléltetni, ahogy magát a tant is bevezeti, ezt mondja Calvin. Az eleve elrendelésről való vitatkozást, noha az magában véve is nehézkes dolog egy kissé, nagyon is zavarossá, sőt egészen veszedelmessé teszi az emberek kandisága, vagy kíváncsisága, amelyet semmiféle korlátokkal sem lehet megszorítani annyira, hogy tiltott utakra ne tévedjen és a magasba ne törjön. S ha lehetne, Istennek semmi titkát sem hagyná meg, hanem mindent kikutatna és kimagyarázna. És mivel látjuk, hogy erre a vakmerőségre és istentelenségre sokan ráadják magukat, köztük olyanok is, akik különben nem rosszak, alkalmas módon figyelmeztetni kell őket arra, hogy e tekintetben mi az ő kötelességük. Ez nem rólunk szól. Először is hát azt jegyezzék meg, hogy ha az eleve elrendelést fürkészik, az isteni bölcsességnek legbensőbb részébe hatolnak, és ha valaki gondtalanul és vakmerően tör be ide, az nem találjon meg azt, amivel kíváncsiságát kielégíthetné, hanem inkább olyan útvesztőbe bonyolódik, amiből éppen nem találja meg a kivezető utat. Most nem is illő dolog az, hogy az ember büntetlenül kutassa azokat, amiket Isten önmagában akar elrejteni, és hogy a bölcsességnek magasztosságát, amelyet imádtatni nem pedig megérteni akart, hogy ezáltal is csodálatos legyen előttünk, éppen az örökké valóságból forgassa ki. Akaratának azon titkait, amelyeket velünk közelendőnek tartott, az ő igéjében jelentette ki, és csak annyit tartott közelendőnek, amennyiről látta, hogy nekünk szükséges és hasznos. A továbbiakban, és ez az 1559-es institúcióra vonatkozik, előtte más helyre rakta Calvin a predestinációt, még végül megtalálta a maga helyét, és ez a hely az 59-es, az utolsó institúcióban, ahogy mi olvasuk, és ahonnan ezt olvastam, a következő helyen van. Ez a szótérológiában foglal helyet, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem azok egy külön tantétel a predestináció, és nem is az egyházhoz tartozik, nem is a hitvalláshoz tartozik, oda is berakta egyszer, hogy már pedig aki református akar lenni, annak hívnia kell a predestinációt, hanem az egyik legérdekesebb és a 16. századot leginkább foglalkoztató kérdések közé rakja be a predestinációt, és ez a kérdés, a szófélológiai kérdés az nem más, mint az, hogy hogyan lesz nekem üdvösségem. Hogyan váltott meg engem Krisztus? A Krisztus váltság munkája közé rakja be a predestinációt, és annál is izgalmasabb, hogy pont most van erről szó, hiszen most volt október 31-e, amikor a szólákra, vagy a szólusz elvekre emlékezhettünk. Az egésznek a környezete, a predestináció környezete az az, hogy hogyan lehet az embernek üdvössége. Az egész 16. századi Európát, hogyha rátekintünk, akkor egyfajta szorongás, angst érzés fogja el, egy félelem érzés, hogy lesz-e nekem üdvösségem. Vajon meg vagyok-e váltva? Az összes kérdés, gazdasági kérdés, etikai kérdés, a munkát érintő kérdés, és a világban való létet érintő kérdéseket, ez határozza meg, és ezt fogja össze, mi lesz velem, hogyha meghalok. Hogyan lesz nekem örök életem, hogyan lesz nekem üdvösségem. És a 16. századi Európára nyomasztóan hatott az a szorongás érzés, amit az akkori egyház közvetített, és mondott az embereknek, hogy nem biztos az üdvösséged. Ez a nem biztos a te üdvösséged hajtotta az embereket arra, hogy bűnbocsátó cédulákat vegyenek, hogy ezt vagy azt csinálják, hogy minél több érdemet szerezzenek maguknak azért, hogy legalább közelebb kerüljenek a mennyországhoz, vagy ha más nem, mint ahogy Dante gondolta, legalább a purgatóriumba eljussunk valahogyan, ahogyan onnan valahogy eljutunk a mennyországba. Az egész szorongás érzés arra vonatkozott, hogy ez a világ, amiben élünk, és amiben dolgozunk, amiben felnőünk és amelyben meghalunk, az nem egy jó világ, az igazi világ, az örökké valóság az a mennyországban lesz, de hogy hogyan juthatunk el, az csak nagyon hosszú, nagyon keserves, és nagyon, és ez a legfontosabb, bizonytalan folyamatnak a vége lesz. És ez a bizonytalanság, ez a szorongás az, ami azt hozza ki az emberekből, hogy az egész vagyonukat például az egyházra hagyják, mikor meghalnak, hiszen azt gondolják, hogy a gazdagok nem mehetnek be egyáltalán a mennyországba. Ez a bizonytalanság az, ami az embereket abban tartja és abban a szorongásban tartja, hogy jaj, hogyan lehet nekem üdvösségem, hogyan kerülhetek a mennyországba, mit kell tennem. Ez az, ami cselekedetekre hajtja az embereket, ami aszkézisre hajtja az embereket, önsanyargatásra hajtja az embereket, ami bűnbocsátó cédulák megvásárlására hajtja az embereket. És erre a reformáció válasza az, nem csak Calvintől, nem elsősorban, hanem Luthertől, hogy nem cselekedetekből, és nem is érdemből, mert ezek a megigazulásban és a megigazulásban nem játszanak szerepet. Csak kegyelemből és hitáltal. Szól a grácia és szól a fidész. Ez a két nagy szóla. Csak kegyelemből és csak hitáltal. És a további kérdések, hogy ez mit jelent, hogy kegyelemből, mit jelent, hogy hitáltal? Én ezt a kegyelmet elő tudom mozdítani? Én ezzel a hittel, hogyha egyre több hitem van, akkor ez a kegyelm is egyre több lesz. Tudok én valamit tenni azért, hogy nekem üdvösségem legyen. Egyszer Debrecenben egy evangelizáció után odajött hozzám egy hívő, és azt kérdezte, egy ember, és azt kérdezte tőlem, hogy tiszteletes úr, jaj, mondja már el nekem, hogy mi a megtérésnek az öt lépése. És így meghökkenve néztem rá, és azon gondolkoztam, hogy miféle öt lépése, nem néztem öt lépése. És nyilván minden egyes emberben, mint ahogy bennem is, és azt gondolom sokunkban ott van az, hogy hogyan lehet megtérni, hogyan lehet üdvösséget szerezni, hol az üdvösség vár, ahogy Juhász Gyula kérdezi. És erre azt tudtam csak mondani erre a kérdés, hogy sehogy, nincsen öt lépés. A megtérésben amíg van öt lépés, amíg egy lépés is van, amit azt hiszem, hogy meg tudok tenni, addig nem értem meg azt, hogy mit jelent az, hogy csak kegyelemből és hitel által. Amíg, mint Münchhausen báró, próbálom magamat kihúzni a mocsárból a saját hajamnál fogva, és nem merem elengedni a hajamat, és egy másik kezet megfogni, és amíg magamhoz ragaszkodok, addig nincs a megtérésben, abban a megtérésben, amiről Luther beszél, nincs megtérés, és nincs megigazulás. Csak akkor, hogyha az ember azt tudja mondani, hogy tényleg nincs öt lépés, itt nem segíthet rajtam más, csak az Isten. Azt gondolom, hogy itt a kegyelem kérdésnél, a római katolikus és a protestáns kegyelem kérdésnél van az első pont, ahol nyilván majd a predestináció ezt tovább viszi, de ahol van egy kis elkérés. A két kegyelem fogalom az nem ugyanaz. Nagyon sok különbség van, és a teológusok különböző kegyelmeket meg is különböztetnek. Ezeket nem akarom most sorra venni, de talán ez egy szemléletes kép, hogy mind a két kegyelem a halálos ítélettől való kegyelmet jelenti. Mind a két kegyelem megmenekülés kegyelem, és mind a két kegyelemhez elképzelhetünk egy rabot, aki egy fegyencet, akit halálra ítélnek, és a börtönben van. Amíg a római katolikus kegyelem az egy olyan fajta kegyelmet jelent, hogy ezt a fegyencet, vagy ezt a rabot jó magaviseletére való tekintettel szabadon bocsátották, tehát kegyelmet kap. Az abban benne van valahol a börtönben végzett viselkedése, magatartás, ami azt hozza elő és azt mozdítja elő, hogy szimpatikus lesz a börtönőröknek, hogy amnesztiát kaphat, hogy arra hajt, hogy amnesztiája legyen, vagy arra próbál appellálni. Addig a protestáns kegyelem jóval tragikusabb. Annak megvan a drámai súlya. Az a fajta kegyelem, amikor már majdnem amikor a kötél előtt áll, és ott felolvassák a halálos ítéletet, és a protestáns ember ezt éli át, hogy ő maga semmit nem tehet azért, hogy igazsága legyen, és ha a halálos ítélet felolvastatik, és akkor hangzik el a kegyelem, nem tudja honnan, nem tudja miért, nem azért, mert jó volt, nem azért, mert jól viselkedett, nem azért, mert jó volt a magatartás, nem azért, mert érdemei vannak, hanem azért, mert a bíró maga fizette meg érte az árat, mert Krisztus meghalt érte, és ez a Krisztus meghalt érte, ez a pont, a szótérológiai pont, a megváltás közepe, ez úgy hat el a protestáns emberre, hogy igen, ez drámai. Ebben az ember elfojtott lélegzet kiszabadul, és azt mondja, hogy igen, Uram, köszönöm neked, ez a kegyelem. És amikor ezt a kegyelem tant, vagy ezt a megváltás tant megfogalmazzák a reformátorok, akkor úgy, ahogy most, ez minket sem hagy nyugodni. Tehát ez azért valójában elég száraz. Tehát bármennyire is szépen mondja el az ember, és bármennyire is tudja, hogy mire gondol, azért az a kérdés, mint ahogy most is református gyülekezetben és református emberek között ott van, hogy azért semmit nem tehetek. Ugyanezek a kérdések hangoznak el a heidelbergi KT-ban is. Nagyon érdekes, hogy a mi módon igazulsz meg kérdés után jön tovább a 62-es, 63-as kérdés, hogy miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunként, vagy annak valami részeként. Nincs-e hát semmi érdemünk a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy minden földi, minden jövendőbeli életben megjutalmazza? Ezek a kérdések mind azt hozzák, hogy tényleg semmit nem tehetek. És Calvin ebben a kényszerben, és ezért mondtam az elején azt, hogy kikényszerítetik a predestinációtan, azt mondja, hogy nem. Ez a nagy nem, az emberi cselekedetekre való, adott való nagy nem, hogy nem tehetsz semmit, mert ha bármit is tehetnél, az a kegyelmet kisebbíteni, az a kegyelmet csorbítaná. Szóval semmit, sem érdem, sem cselekedet. És hogyha semmit nem tehetek, akkor hogy néz ki ez a világ? Hogy néz ránk az Isten? Hogy gondolkodik az Isten? Rendben van, hogy ő szuverén, rendben van, hogy ő mindenható és mindent megtehet, de ha én semmit nem teszek, akkor honnan tudom, honnan láthatom azt, hogy én egyáltalán meg vagyok váltva, hogy nekem igazságom van, hogy megigazultam, hogy a mennyországba kerülök, hogy üdvösségem lesz. Honnan tudom én, hogyha semmit nem tehetek? Azt gondolom, hogy ez egy olyan alapvető emberi motiváció, ami mindenkivel bennem. Akkor vagyunk biztosak, hogy az kórházban ellátnak minket, hogyha odaadtuk a pénzt a nővérnek, főnővérnek, orvosnak, stb. Akkor vagyunk biztosak, hogyha a munkát elvégezték, hogyha ott vagyunk, és hogyha kell, akkor rásegítünk egy kicsit. Azt hiszem, ezt Magyarországon mindenki érti, hogy miről beszélek. Tehát ebben a világon mindenki tudja, hogy miről van szó. Én most nem ezért mondtam, mert feltétlenül kritizálni akarom, hanem amiatt az emberi motiváció miatt, amit tudjuk, hogy akkor van megcsinálva valami, ha meg van fizetve. Tehát azt gondoljuk, hogy akkor van jól megcsinálva, ha jól meg van fizetve. Erre a szemlélet és erre a gondolkodásra, hogy nem érdem, nem cselekedett, hanem csak kegyelemből, az adósságvelet, ahogy a Kolossébeli levél mondja Pálnál, vagy Pál mondja a Kolossébeli levélben, az adósságvelet a fára szögezték, azt kell a keresztény embernek átgondolni és átélni azt, hogy ő többé az adósságát ki nem fizeti, és ki nem fizetheti. Az adósságvelet a fára szögezték. Azt kell átélnünk, hogy ez a kegyelem olyannyira kegyelem, hogy mi nem vagyunk benne a mi cselekedeteink és a mi érdemeink. Jó, nem. Az Isten hatalmas, mindenható szuverén, kegyelemből választja minket, kegyelemből és hitáltal van a mi megigazulásunk, és így írja Kálvin, és így gondolja végig, akkor úgy tűnik, hogy Isten kiválaszt minket. Amikor már semmit nem tudunk arra mondani, hogy sem érdem, sem cselekedet, sem imádság, sem templomba járás, sem adófizetés, sem pénz, sem adakozás, sem adomány, sem odaszállás, semmi nem segít azon, hogy nekünk üdvösségünk lehessen, mert nem ez adja az üdvösségünket, hanem pont az, hogy mi semmit, ez a tudat, hogy semmit sem tehetünk, és Isten kezéből fogadjuk el az üdvösséget és a kegyelmet, ez az a pont, amikor a predestináció után kikényszerítetik, és azt mondja az Isten, és azt láthatja a 16. századi ember, és csak úgy, mint a 21., hogy az Isten úgy tűnik, mintha kiválasztana minket. Azért tartom fontosnak ezt, hogy ezt lássuk, mert a predestináció után az nem egy olyan kegyetlen Istent mutat, akinek démoni arca lenne, hogy egyesekre rámutat, hogy neked üdvösséged van, neked nincs, neked üdvösséged van, neked nincs. Nem, ha így képzeljük el, akkor ez a tan, ez valóban egy kegyetlen és szigorú tan. Kávinból úgy jön ki, és úgy születik meg ez, hogy a lehető legfontosabb a lenni vagy nem lenni kérdésre válaszol, üdvösségünk van-e vagy nincs, és erre a predestinációtan azért születik meg, és azért lesz annyira fontos, és azért gondoljuk mi is most, hogy ez a reformációnak, vagy a reformátusoknak még inkább egy sarkalatos tanítása, mert ez nem, hogy elszívta volna a levegőt a 16. századi Európából, hanem lélegzethez juttatta az embereket. Ez egyáltalán nem egy kegyetlen és szigorú tanítás volt, hanem pontosan amiatt, mert szorongásban volt egész Európa az üdvösségét tekintve, egyszerűen ezzel a tanítással, amely üdvbizonyosságot adott az embereknek, megszabadította őket azoktól a kétségektől és attól a szorongástól, hogy én mit tehetek, te mit tehetsz, elég, amit tettem, benni kell-e még bűnbocsátó cédulán, elég jó cselekedete van annak a szentnek, akihez fordulok. Eleget imádkoztam-e már? Biztos, hogy jó az, amit teszek, hogy kézműves vagyok, hogy iparos vagyok, hogy szeretem a munkámat, és szeretem ezt a világot. És erre Kálvin egy nagy világ igenléssel, e világra gondolok, hogy igen, itt kell élned, és ebbe kell gondolkoznod, ebben a világban neked, és tudhatod az, üdvösséged lehet. Ez az üdvbizonyosság, és a predestinációt, csak így lehet jól értelmezni, hogy ez nem más, mint üdvbizonyosság, ez lélegzethez juttatja a kálvinistákat, a keresztényeket, azokat, akik ezt el tudják fogadni. Ez persze nem jelentheti azt, hogy innentől kezdve bármit megtehetek, bárhogy cselekedhetek, ez csak abból a kétségek közt, csak olyan kétségek közt születhet meg, és csak olyan szorongás közt születhet meg, és csak abban tud levegőt adni és lélegzethez juttatni, amelyben az embernek valóban kérdése az, hogy mi lesz velem. Valóban kérdése az, hogy mi lesz velem, hogyha meghalunk. Mi lesz a mennyországban, mi lesz az üdvösségemmel, mi lesz a megigazulásommal, mi ez az egész, amit az egyház tanít nekem, valóban ez az igazság, valóban így kellett tennem. Hogyha ezek valódi kérdések, akkor nyújt a predestinációtan olyan élményt, vagy olyan felszabadulást, amit a 16. században nyújthatott az embereknek, üdvbizonyosságot, amelyekre etika, és erről esetleg jó lenne beszélni, vagy jó, csak hosszan lenne talán, az etika, a gazdaság, a társadalom, amire és amilyen szerkezetre egy egész állam vagy társadalmi struktúra felépült, és ma is él, és hogyha Hollandiára vagy az Amerikai Egyesült Államokra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy valahol, ha nem is úgy, mint Max Weber fogalmazta meg a művében, de a gazdaságra és ezekre a dolgokra, az etikára, a munkára, az erkölcsre nagyon nagy hatással volt a predestinációtan. Illetve az, hogy az embereknek üdvbizonyossága lehet. Ezzel az üdvbizonyossággal és világigenléssel jöttek a iparosok, kereskedők Genfbe is telepettek le, és tették egy virágzó kis városállammá. A predestinációtan ilyen értelemben, és négy dolgot foglaltam össze, ami Calvinnál fontos lehet, először is titok. Bármennyit is beszélünk róla, és bármit is írunk, bármit is gondolunk, ez azért mindig titok marad, és ennek a titok volt, tehát ha valaki föltöri, akkor a predestináció lényegét töri fel, azt veszti el, amiről maga a predestinációtan szól. A másik az, hogy Isten szuverenitását, minden hatóságát hangsúlyozza, pontosan abból, hogy én az ember potenciáját, képességét az üdvösségre nézve csökkenti le. Harmadrészt, másik oldalról az üdvbizonyosságot erősíti, magát az üdvbizonyosságot adja meg. Negyedrészt, és azt gondolom, hogy ez egy legfontosabb ma, ez egy személyes tanítás. Predestinációról nem szabad és nem lehet úgy beszélni, hogy mi van azokkal, vagy ezekkel. Mi van azokkal, akik nem ismerték Krisztust? Mi van Pápai Újgineában? Mi van a múltbeli élő emberekkel? Hogyha így gondolkozunk, akkor egy kicsit spekulatív lesz, mint ahogy lett is a kálvinizmusban. De ez a predestinációs tanítás nem a másokra vonatkozik, nem rá is rá vonatkozik, hanem csak rá. Amennyiben kilépünk ebből a körből, és másokra húzzuk rá Isten elrendelését, akkor olyasmit teszünk, amire egyáltalán nem hatalmazott föl minket az Isten. Megmondjuk, hogy kinek van üdvössége, vagy kinek nem. Ez az, ami megöli, ez a fajta predestinációs tanítás, ami megöli a missziót, hiszen hogyha valaki biztos, hogy üdvösséget kap, akkor azt minek térítsük. Hogyha valaki biztos, hogy kárhozatra kell, akkor minek beszéljünk róla. Tehát amikor a harmadik, egyes szám harmadik szeméről, vagy többes szám harmadik szeméről kezdünk el gondolkozni másokról, akkor valami olyasmit teszünk, ami egyáltalán nincs benne a predestinációs tanban, és csak ránk vonatkozik, és csak is egy személyes kérdés. Szeretném még megmutatni azt, hogy mi az, ami lett nagyon gyorsan és hirtelen a predestinációs tanból. Ez a fajta szépség, amiben benne van ez a feszültség, és benne van ez a kényszer, hogy kipattan a szótérológiából a predestinációs tan, hamar elveszti a maga feszültségét, és abban a pillanatban, amikor az arisztotelészi logikába, az ok és okozat közti összefüggésbe zsúfolják bele a predestinációs tant, mert hát ha egyetemen kell tanítani, vagy iskolában kell tanítani, akkor azt rendesen le kell írni, hogy hogyan kell megtanítani. És ezekkel az érzésekkel, hogy kényszer, hogy világigelés, hogy angst, hogy szorongás, hogy félelem, ezekkel nem tudunk mit kezdeni egy ok és okozati összefüggésben, amikor az Isten nagyságos dolgait írjuk le, és magát az Istent próbáljuk megfogalmazni, és az ő gondolatai, akkor itt nincsen helye ilyen személyes kötődéseknek és személyes kapcsolatoknak, és annak, hogy én mit gondolok, hogy gondolok, miben vagyok, mi az én kérdésem, mi fontos nekem. És nyilván, amikor megrajzolják ezt az Istent, és ez nem az Isten, hanem csak egy istenkép valójában, egy arisztotelészi logikába bezsúfolt istenkép, akkor elveszti a predestinációs tan ezt a feszültséget és ezt a szépséget, és születnek olyan folyamatábrák, és ezt nem a 20. század szülte ezt, hanem Béga Tódor, akinek egyébként éneke is van az énekeskönyvünkben, és Kálvin Béga volt. Ő azt gondolom, hogy ebben, amikor megfogalmazza ezt, hogy mi az, hogy ok és okozat, és megfogalmazza azt, hogy kik lehetnek kiválasztottak, kik nem, akkor elveszti azt a vibrálását a predestinációs tanba, ami fontos volt Kálvinnál. És egy ilyen ábrát rajzol fel, aminek a címe az, hogy az egész kereszténység foglalata, vagy a kiválasztottak üdvössége, illetve az elkárhozók elvettetése, okainak leírása és elosztása a szent iratokból egybegyűjtve. Kérem szépen, minden egy táblázatban össze van foglalva. Az első az, amikor megmutatja az Istent, aki hatalmas és az útjai kifűkészhetetlene, és az Istent, aki szabad a döntésre, döntése örök és változatlan, mely minden okot megelőz, és mely által bizonyos embereket a saját dicsőségére rendeli. És innentől kezdve az ábrán valójában két folyosón megy tovább. Az egyik azok, akik Krisztusban szolgálni fognak, a mások, már többiek pedig azok, akik elfognak, akiket elvet az Isten, és akik bűn miatt eltárhoznak. Ez már ez az örök tanácsvégzés, a világ teremtése, a születésünk előtt, a szüleink születés előtt, mindenek előtt megvolt, már azelőtt, mielőtt még egyáltalán gondolva is létezhettünk volna, illetve a világ egyáltalán megszülethetett volna. A következő az ember teremtése helyes állapotban, de mulandóságban. Az ember megromlása szabad és önkényes döntéséből, ez a bűnesetre utal. És itt már világos a két ábra, vagy a két folyosó. Az egyik azokra vonatkozik, akik majd a mennyországba jutnak, a többiek pedig azok, akik a pokolba. Itt nem akarom végigolvasni a döntésnél, akik megmaradnak, azok hitre jutnak, a többiek pedig elutasítják az evangéliumot, vagy pedig az evangéliumi engedelmességet megvetik. És az Isten ítélete, ez már a következő szín, mindezek alapján egyesek, a megigazoltak megdicsőlnek, az Isten igazságosága alapján, a bűnösök pedig jogos kárhozatra jutnak, úgy, ahogy fönt már eleve kiválasztotta az Isten a jókat, illetve a rosszakat. Ha valaki meglátja ezt az ábrát, akkor teljes joggal egy kicsit elborzadhat, hogy lehet így két vágányra berakni az embereket. Amiben más a kálvini tanítás, az pontosan abban, hogy itt valahol itt középen kezdődik. Valahol pont azt a kérdést fogja meg, amikor dönt az ember, amikor kérdez az ember, amikor kétségei vannak az embernek, és innen indul ki ez a tanítás, abban a pillanatban, amikor valahol fentről, az Isten megrajzolásából indul ki ez a tanítás, akkor válik ilyen folyamatábrás, szigorú, rigid tanítássá. A nem csak arról van szó, hogy megváltozik a kálvini tanítás, ilyen módon, tehát struktúrába foglalják, és úgy beszélnek róla, mint predestináció, és a predestinációról, mint egy következetes, teljes tanításról, hanem ennek több fajtája és több irányzata is kialakul. Egy pár percben még ezekről szeretnék beszélni. Két nagyon fontos, vagy két markáns irányzatát láthatjuk a predestinációstannak Calvin után, tehát ez már a kálvinizmusban megszületett predestinációstan. Az egyik nagyon fontos kérdés az volt, hogy mikor történt meg a kiválasztás, a bűneset előtt vagy a bűneset után, a teremtés előtt vagy a teremtés után. Azok, akik azt mondták, hogy a bűneset előtt vagy a teremtés előtt választotta ki az Isten őket, illetve a jókat és a rosszakat, meg voltak azok, akik azt mondják, hogy a teremtés után. Mind a kettő dolognak, ha már így feltesszük a kérdést, megvan a maga veszélye. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy a teremtés vagy a bűneset előtt választotta ki őket az Isten, annak az a nagy veszélye, hogy az Isten kiválasztott őket, mégis hagyta a bűnesetet megtörténni, mégis hagyta az emberiséget. Hagyta Ádámost és Évát a fáról enni, ha szimbolikusan fogalmazunk, hagyta az emberiséget romlásba menni. A másik tanításnak, amely a bűneset utánra teszi a kiválasztást, annak pedig az a nagy hátránya, hogy ugye megvan az előnye, hogy hát nincs meg ez az előre tudás és ez a ölbetett kézzel végignézése az ember bukásának, viszont a hátránya megvan, hogy miután már az ember evett a fáról és megtörtént a bukás, akkor az Isten egy kicsit önkényes a tekintetben, hogy kiket választ ki az üdvösségre és kiket választ ki a kárhozatra. Tehát általában a teológiai viták ez a két nagyon erős kritikája ennek a két tanításnak. Az a tanítás, amelyik azt mondja, hogy bűneset előtt, azt így hívjuk, ez annyira nem lényeges, hogy szupralapszarianizmus, a másikat pedig úgy, hogy infralapszarianizmus. A név az onnan van, hogy a latinul a bűneset az a lapsus, és azért szupra a bűneset előtt, mert onnan indul ki, hogy most mi van, tehát innen nézzük, és ez a szupra ez így rajta át, tehát felett, tehát a bűneset felett szemléli, ha most nézzük, az infra pedig a bűneset alatt, vagy bűneset előtt, hogyha innen nézzük. Itt mutatja is az ábra a kiválasztás menetét, a szupralapszarianizmusban néhányat kiválaszt, a többi teremt, megengedi a bukást, üdvösséget biztosít a kiválasztottaknak, üdvösségre hívja a kiválasztottakat. Az infralapszarianizmusban első a teremtés, megengedi a bukást, néhányat kiválaszt, a többit mellőzi, üdvösséget biztosít a kiválasztottaknak, üdvösségre hívja a kiválasztottaknak. Itt látjuk, hogy pont itt van a kiválasztás, itt pedig elől van a kiválasztás. Ha egy ellenőrző kérdés, Bézának a táblázata melyikhez tartozik, a szuprához vagy az infrához? Ki mondja, hogy a szuprához? Így van. A teljesen szupralapszarianista az Isten döntésével kezdődik. Még egyet szeretnék megmutatni, ez az arminianizmus, az amiralizmust, egyébként pont a szupralapszarianizmust így is hívják, hogy bezianizmus Béza miatt, tehát, mert ugyanúgy gondolkozott. A másik nagy kérdés, tehát az egyik az volt, hogy bűneset előtt vagy bűneset után, a másik nagy kérdés pedig az volt, hogy kiért halt meg Krisztus? Mindenkiért? Vagy csak azokért, akik ki vannak választva? Én is így gondolom. Voltak, akik nem így gondolták, maga Béza sem így gondolta. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, sajnos Krisztus neve csak, ha megnézzük, mondjuk az ábrában nincs benne, de hogyha Krisztus nevét keressük, ezen az oldalon egyszer se találjuk. Itt van egy Krisztus, pedig itt is itt van egy Krisztus. Csak a bal oldalt jelenik meg Krisztus. És Béza
rejtett mód, illetve nem rejtett, nyíltan azt mondta, hogy csak a kiválasztottakért halt meg. Ellenük voltak az arminian is, ellene volt a bézianizmus ellen az arminianizmus, amelyek mondták világosan, hogy mindenki számára üdvösséget biztosít Krisztus. Tehát itt a nagy kérdésnél, hogy most Krisztus kiért halt meg, vagy kiért nem. Az arminianizmus, ami azt gondolom sokaknak szimpatikus, nekem is, azt mondja, hogy Ferenc megengedi a bukást, mindenki számára üdvösséget biztosít, üdvösségre hív mindenkit, és kiválasztja azokat, akik hisznek. Ennek a vitának a lezárása volt, bizonyos értelemben lezárása, és az előadásnak is a lezárása lassan. A Dordrechti zsinat, ami Hollandiában volt 1618-19-ben, ahol a bezianizmus és az arminianizmus közt kellett dönteni. És az a helyzet, hogy holland testvéreink akkor a Béza Tódor féle, tehát a bezianizmus mellett döntöttek. Ez a Dordrechti zsinatnak a döntése. 5 pontban foglalták, nagyon hosszú az irat, 5 pontban összefoglalható, hogy mit mondtak. Az emberi természet teljes megromlottsága, eddig oké. Okay. Az egyének feltétel nélküli kiválasztása, és itt ez a középső pont, ami megkérdőes, és én magam sem, ha már a véleményem vagy az álláspontom fontos. A korlátozott kiengesztelés, Krisztus csak a kiválasztottakért halt meg. Ellenállhatatlan kegyelem, Isten képes keresztül vinni akaratát, a szentek álhatatossága, akiket Isten kiválaszt, nem veszítik el elhívásukat. Ez az 5. Azért írtam ide az angolt is, mert egy kicsit vicces. No, akkor még Hollandiában nem volt tulipán termelés, de hogyha összeolvassuk a kezdőbetűket az angol mondatoknak, az a tulipa. Ezt hívják így a teológiában, hogy a Dordrechti tulipán. Amelynek minden szirma szép, kivéve a középső. Ez az, amit nem írnék alá én sem, meg más magyar református lelkész társam sem írt alá, mert vannak olyan templomok, ez a nagyon dordrechti holland templomok, hogyha valaki föl akar menni a szószékre, akkor alá kell neki írni a dordrechti kánont. És több magyar lelkész prédikát csak az úrasztalánál pont emiatt, tehát, mert nem írták alá ezt a papírt. Ennyit egy kicsit a predestináció történetéről és lényegéről. Még egy érdekes, hogy mai vonatkozása is van a predestinációnak. Azt szívesen elmondom, illetve most teret adnék a kérdéseknek. Hogyha nincs kérdés, akkor ezt elmondom mindenképpen. Egy élményből táplálkozik ez a predestináció felfogás, amit mutatni szeretnék, de most legyen szabad kérdezni. Tessék, vagy nem kérdés, hozzászólás, vagy megérzés.
Igen? Azt érzékeltek, hogy ugye a reformáció az a visszabibliához működő számolt magamat, és itt mint hogyha nem érezném a kapcsolatot, amikor elindulok valahonnan, aztán már emberi okoskodások révén megint nem térünk vissza a Bibliához. Lehet ezeket valamilyen Bibliában alátámasztani, mind a Dordrechtit, vagy a másikat.
Köszönöm szépen a kérdést. Kávin külön fejezetet szentel a predestinációt annak a Bibliában lévő nyomaira, tehát azokat az igéket hozza. Itt több igét is hozhatunk. Általában a római levélből idéz a 9-10-11. Rész. Ebből kettőt szeretnék én is. Az egyik a fazekasra vonatkozik, a másik pedig a magára a kiválasztásra. Ahogy nincsené a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némely pedig becstelenségre csináljon. Ez a római levél 9. rész 21. rész. Ez például a kettős predestináció tannak egy megfogalmazása. A másik, ami pont arra vonatkozik a 11. részből, hogy mennyire a szótérógiához és mennyire a kegyelemtához kapcsolódik a predestináció, ez a 6. vers. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint,
Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért. Mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem. Most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetért, mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem. Dávid, ahogy megírja a predestináció tant, az nagyon is bibliás. Tehát tele van igékkel, pont a római levélből. Akit még idéz legalább mennyiszer, az Ágoston. Tehát Augustinus, aki hasonlóképpen megfogalmazza, vagy ő az, aki először megfogalmazza így a predestinációt, ő végig idézi, és azt lehet mondani, hogy Lutherrel is nagyon összhangban van, legalábbis a korai Lutherrel teljes összhangban, és tényleg a Biblia ugyanúgy szerepet játszik, méghozzá a római levél. A következő a kálvinizmusban, tehát a bézatódorfén, ez a szupralapszarianizmus, infralapszarianizmus, ez a teológia történet szüleménye. Tehát azokat a kérdéseket hozza elő, hogyha amikre az ember önmagától is rákérdez, a Biblia nélkül is, és igyekeztem ilyen kérdéseket hozni, hogy kikért halt meg Krisztus, mikor volt a kiválasztás, ezekről nem így teszi fel a Szentírás, és az nem kérdés a Szentírásban, tehát az egész Ószövetség, Újszövetség viszony, és maga az Újszövetség csak arról beszél, hogy Krisztus mindenkiért meghal. Tehát pont úgy, ahogy a zsidókért, úgy a pogányokért, ahogy a héberekért, úgy a görögökért is. Ez a vita, és ez a szemlélet, azt gondolom, hogy Pálnál ez nagyon erőteljesen előjön, és az egész új szövetséget végig kísérni. Igen?
Nekem meg olyan, hogy mondjam, olyan kérdésem, vagy nem is kérdésem, nem tudom, hogy jó gondolom-e. Tulajdonképpen arról van szó, hogy szerintem, hogyha a Biblia szent, ugye minden szava. Na most, hogyha a Bibliában le van írva, hogy lettek én, ugye, hogy mehetek a mennybe tulajdonképpen, akkor nem kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Legalábbis én így gondolom. Tehát, hogyha én hiszek a Jézus Krisztusban, az Úrnak az egyszerű fiában, akkor örök életem lesz. És én nem is megyek ezzel tovább.
Ámen. Köszönöm szépen. Erről van szó, de higgy el, hogy ehhez, ahogy fölállt, és ezzel a bátorsággal kimondta ezt, hogy ennyit kell hinni, ez az, ami a predestináció tanban, ezt a bátorságot és ezt a fölállást, nem az igét, nem a tant, hanem ezt a bátorságot adta meg az embereknek. Ha végignézi vagy végignézzük a vallást, és azért köszönöm, tehát pont a predestináció, tehát erre hatalmazta fel a reformátusokat, hogy egyszerűen fölálljanak, és azt mondják, hogy mi írásvetítő, mit beszél meg, mi ez az egész, meg tan, meg akármi, ez van és kész. Én is ugyanezt akarom mondani, tehát ez a fajta bizonyosság az, ami a predestinációt annak a maga, és amit Kálin megfogalmazott. Ha beszél római katolikusokkal, anglikánokkal, itt most magam az ökumené nagyon fontosnak tartom, de azt hiszem ez egy nagyon lényeges különbség. És a reformátusoknál sem olyan egyértelmű ez a fajta nyíltság és ez a fajta bizonyosság, amivel ezt egyszer az ember kimondhatja, hogy üdvösségem van. Minden más felekezetben, vallásban, ez sose tudhatjuk biztosan. Sose tudjuk, hogy mi. És bennünk is nagyon sok ilyen kérdés van. Amit ön mondott, az pontosan arra vonatkozik, hát ez a Szentírásból tudhatjuk, és üdvösségem van. Ez például Amerikában, ez sokkal erőteljesebb, mint talán Magyarországon. Arra a kérdésre, hogy are you saved, meg vagy váltva, ha azt a választ adja valaki, hogy yes, I am, igen, meg vagyok, az kicsit olyan, mint a béres csepp. Mindenre jó ez a válasz, bármi történik, bárhogy gondolkodik az ember, ha meg vagy váltva, akkor meg vagy váltva. Az nincs. Tehát van egy ilyen erőltetett része is, amikor túlhajtják ezt a kérdést, de az a fajta teljesen nyílt, őszinte és természetes bizonyosság, azt gondolom, hogy az a fontos és az a lényeges ebben a tanításban. Nem egy új tan, hanem az a bátorság, a hit bátorsága, amit megfogalmaz a predestinációs tan, ahogy én értem. Igen?
Hogyan értjük Pálnak azt a kérdését, amely kérdőnek ebben nyílt, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez, akik üdvösségeteket.
A másik része a kérdésnek, és az az, ami elsikkadt, hogy hogyha már tudom ezt az üdvösséget, tehát hogyha üdvösségem van, és mondhatom, hogy üdvbizonyosságom van, akkor mindent megtehetem. Akkor bármit megcsinálhatok. Akkor mindegy, hogy mit teszek, hogyha tudom, hogy üdvösségem van, és a mennyországba jutok, akkor mindent szabad nekem. És erre a kérdésre a válasz pont a Filippi levélből is, az, hogy nem. Amikor a jó cselekedeteket háttérbe szorítottuk annál a kérdésnél, hogy ez számít-e valamit az üdvösségben, akkor itt nagyon is elő kell hoznunk, amikor a következményekről beszélünk, amikor a háládatosságról beszélünk, hogyha valaki tudja, hogy üdvössége van, annak mit kell tenni? Annak minden jót meg kell tenni. Annak bizony hála áldozatként kell feláldozni a saját életét, ezért is az égő szív a kálvini szimbólum, vagy egy legfontosabb kálvini szimbólum. Pont az, hogy hálából viszont a jó cselekedetek azok a ismérvei az üdvösségre jutott embernek. És itt ez a félelem, ez pont ezt az Isten tiszteletet jelenti. Ez a rettegés, ez pontosan ezt a fajta jót tenni akarást jelenti, de ez nem azt jelenti, hogy ha félsz és rettegsz, akkor lesz üdvösséged. Az a mondat az úgy hangzik, hogy félelem és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Az üdvösség az már ott van, de ehhez kell az a jót tenni akarás, ez a hála áldozat, ez az önfeláldozás, ami mindenki más látja, hogy igen, ez az ember meg van váltva. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Calvin nem szerette a jó cselekedeteket, nagyon sokszor több institúciói idézet is van az etikán, hogy nem, igenis a jó cselekedet nagyon fontos, és nagyon kell, hiszen ez mutatja meg, hogy az embernek üdvössége van. De ez a mondat nem ugyanaz, hogyha valaki jót tesz, és érdeme van, akkor üdvössége lesz. Ezt a következményt, ez is egy nüansznyi kis változás, de egy nagyon-nagyon fontos változása, amit a reformáció megfogalmaz.
Köszönöm. Még egyet szeretnék kérdezni. Hogyha Jézus mindenkinek meghalt, ha mindenkinek a adósság legyen a keresztben van, akkor mindenki üdvözölni fog?
Ez az a kérdés, amire több teológus hajtott eretnekségben. Mivel én nem akarom mágián végezni. Azt gondolom, hogy Krisztus mindenkiért meghalt. Azt gondolom, hogy nem csak azokért, akik ki vannak választva. Azt gondolom, hogy értem is, és bárkiért, aki itt van, meghalt. Hogyha ezt föladnánk, akkor egy olyan gnosztikus klik, vagy olyan csoport, vagy felsőbbrendűség alakulna ki, egy olyan gőg szállná meg a kereszténységet, ami egyébként nem olyan távoli kísértés. Sem ebben a században, sem a múlt, semmilyen vallástól nem távoli kísértés, de azt gondolom, hogy ettől mindenképp távol kell tartani magunkat. A másik kérdés, pont az üdvösség kérdése, ugyanúgy, mint a predestinációs kérdés, azt gondolom, ezért próbáltam hangsúlyozni, hogy ez személyes kérdés, hogy ez nem ő rá, vagy azokra vonatkozik, hanem csak is rám. Amikor elkezdem arra gondolkozni, hogy például, ugye alig vannak már, de van még egy-két becsületes fogány pápa Új-Guineában, mert van kb. 30 missziós szervezet, hogy térítse őket, de hát alig találnak már rendes fogányt, akit meg lehet téríteni, de azért vannak még egy páran. A kérdés arra felé, hogy mi van velük, akik még nem ismerték meg Krisztust, akik nem hallottak a Bibliáról. Amikor ezt a kérdést fölteszi valaki, akkor én azt gondolom, hogy nem a pápulánkra kíváncsi. Tehát tényleg nem azra a pár emberre, akik ott élnek, hanem a saját kérdése az, hogy vajon Krisztuson kívül lehet-e az atyához menni? Vajon Krisztuson kívül lehet-e más üdvösségem? Van-e más út, amivel üdvösséget kaphatok? És erre a válasz, a keresztény válasz az az, hogy nem. Ezért fogalmazom, és ezért kerülöm ki ezt a kérdést, ami a többiekre vonatkozik. Tudom, hogy nem a kérdésre adott válasz. Arra a kérdésre viszont lehet válaszolni, és ez mindenkinek egy saját válasza, hogy van-e üdvösségem, hogy megtértem, hogy megváltotta Krisztus. Erre az ember tud válaszolni. Ha ezt a kérdést felteszi, erre tudok válaszolni. Ha ezt a kérdést fölteszem magamnak, nem a másokra nézve, akkor tudok válaszolni. Azt a kérdést, amikor többes szám harmadik szeméből másokról, vagy azokról van szó, azt gondolom, hogy a teológusnak, illetve ha válaszolni akarunk, arra le kell fordítani egyes szám első személyben. Akár a lelki gondozásban is. Amikor így kérdez valaki, akkor valami, van kérdése, de nem az a kérdése. Tehát akkor valami magára kérdez, valami számára nem bizonyos, valami számára megválaszol. Ez nem kivetítés, vagy nem azért mondom, hogy önnek ilyesmi lenne. Csak általában, de mert én is fölteszem ezeket a kérdéseket, tehát inkább magamról beszélni, akkor mindig rá kell jönnöm, hogy valami egészen mást akarok kérdezni, és valami más a kérdésem. Ami személyes. Bocsánat, tudom, hogy direkt nem a kérdésre válaszol. Egyébként a nagy teológusokat ezzel vádolták, ezt úgy hívják, hogy univerzalizmus, hogy mindenki üdvözül, mert Krisztus meghalt mindenkiért. Azok általában, akik Krisztust nagyon erőteljesen hangsúlyozták. Ilyen volt például Origenész. Később ez a mindenek helyreállítása miatt tartották eretneknek, vagy mondok még közelibbet, és talán sokan meghökkennek ezen. Barth Károlyt is. A Krisztusa miatt, a Krisztus kép az ige teológiája miatt, Krisztus oly fontos volt, és mindenkiért meghalt Krisztus. Sőt, ő a predestinációs tanban úgy fogalmaz, hogy igenis van kiválasztás, és Isten kiválasztott, de ebben ez a kiválasztásának a személye, akit kiválasztotta, az Krisztus. És kiválasztotta arra, hogy meghaljon az emberiség bűnéért, és itt nagyon halványan, nagyon finoman nem tetten érhető, tehát így expliciten nincs benne, de Barth teológiájában van egyfajta rejtett univerzalizmus, hogy mintha ebből azt gondolnánk, hogy akkor mindenki üdvözül, mert Krisztusban minden, mert Krisztus mindenkiért meghal, és az Atya Krisztusban mindenkiért elegette. Igen?
Most én nekem erről az a véleményem, hogy Krisztus mindenkiért meghal, de viszont a Bibliában le van írva az, hogy mit kell tegyen ahhoz, hogy üdvözüljön. Tehát csak egy nem egész részt szerintem.
Igen.
Aki nem akar, az nem akar. Nekem régi beszélt, hogy a lehetőségem most megkérdezni. Jézus Krisztus az egyik nagy tanájáról, aki elállult Jézus Krisztus. A levele elrendeltetés alapján ő üdvözlő?
Hogyha így hangzik el a kérdés, azt gondolom, a kárhozott fia, ő az, aki az Iskáriót, a Júdás, ő az, akiről annyit ír a Szentírás, hogy nem. Tehát ő a kárhozott fia, és nem mondhatom rá, hogy üdvözül. De az, hogy kimondanám rá azt az ítéletet, hogy már pedig Júdás nem üdvözül és elkárhozik, az azt gondolom, hogy belül az emberben, amikor erről gondolkodik, egy olyan emberről, aki Jézus mellett élt, Jézustól tanult, egy kicsit kegyetlen. Azt mondani, hogy nem. Nem tudom azt sem mondani, tehát semmiképp nem tudom azt állítani, hogy üdvözül. Ami Júdásban izgalmas, és szerintem nagyon fontos, hogyha például valaki elképzel egy párbeszédet Péter és Júdás közt, mielőtt még Júdás felakasztotta volna magát. Mondjuk ebből következtetni, hogy az öngyilkosság is a kárhozat, hogy ez egy római tanítás, de ettől is óvakodnék. Tehát ebből, hogy ezt ilyen következtetést vonjunk le. De az például, ami Péter és Júdás között, ha párbeszéd lehetett, tehát ezt nem tudunk semmit, De azért az, hogy Péternek a bűne, ha azt nézzük, hogy háromszor megtagadta Jézust, az azért jóval keményebb, és jóval tudatosabb, mint Júdásnak ez a 30 ezüst pénz, amit nem tudott, hogy miért, nem is így akarta, nem is kellett hozzájuk is visszajutott a 30 ezüst pénz. Ez azért elgondolkoztatja az embert, hogy ez miért történt így Júdásra, vagy miért volt vele. Ezt, erre nem tudok mit mondani, ez is egy olyan titok. A 12-ből egynek el kellett árulni.
Azt
mondtam
el, hogy
tulajdonképpen, ha lehet volna Júdás, akkor Jézus biztos nem szörülött oda, ahol akar.
Ebben biztos vagyok, hogy nem így van.
Valaminek kellett Júdásnak lenni,
tehát erre viszont ezt a választ, ezt konkrétan azt gondolom, hogy amikor Júdástól tesszük függővé azt, hogy Jézust keresztre feszítették, az egy nagyon rossz vágány. Ugyanúgy, mintha azt tennénk, hogy a zsidók feszítették keresztre. Tehát mindenfajta gyűlöletnek, akár mondjuk egy, nem a 20. századig, de egy középkori antiszemitizmus nézünk, vagy pedig egy Júdásra való kivetítés nézünk, az a magunk felelősségének a kitolása, hogy hát Júdás miatt feszítették keresztre. Tudom, hogy a Passió történetének a végigolvasása az azt jelenti, na ha itt ez történik, akkor nem ez van. Ha itt ez, de ha valaki úgy olvassa végig azt a Passiót, hogy ennek így kellett történnie, és az Isten fia azért lett emberré, akit az egek egei sem tudnak befogadni, azért kerül egy anya mélybe, hogy értem meghalljon, az az ember pontosan alázattal, és a Passió nagypénteken mindig azt hiszem ezt érjük át, hogy ennek így kellett történni, és azért, mert én bűnös vagyok. Nem azért, mert Júdás elárult.
Hát azt olvastam valahol elnézést, hogy neki is megvolt a lehetősége arra, hogy ahogy Péter sír, ugye a bűnei miatt, hogy elárult az Krisztusát, Júdásnak ugyanígy megvolt a lehetősége, hogyha odavolult az ő Krisztusa elé, és nem az öngyilkosságot választja, ugye, felindulásában és elkeseredésében, akkor Krisztus ugyanígy szeretettel magától lehetett volna, és megbocsájtotta volna.
Igen.
Tehát ez az ő választása volt, egy rossz emberi döntés.
Ez így van, illetve annak a folyamatnak, ha pszichológiára nézzük, ez egy megőrülés. Tehát nem tudott egyszerűen szembenézni azzal, amit csinált, és nem tudta. Ez nagyon rossz, tehát nem tudom, hogy lehet-e így megközelíteni. Nekem jobban tetszik azt, hogy Júdásnak ezt kellett csinálnia, és kárhozatra jutott. Mint hogy most nem is értek hozzá a pszichológiában ezeket megnézni, de minden esetre egy szörnyű és egy ön pusztító folyamat, amit Júdásnál látható.
Gyakorlatilag egy öngyilkos ember az kárhozatra jut?
Gyakorlatilag nem tudom.
Én sem tudom, hogy biztosan, hogy a Júdás az a kárhozat.
Én sem az öngyilkossága miatt mondtam, hanem amiatt az ige miatt, hogy a kárhozat fiának nevezi Jézus. Tehát egy pillanat, nem az, ebből következtetnek arra, hogy mivel öngyilkos lett, azért mindenki a kárhozat fia. Ez nagyon rossz következtetés, ezt gondolom. És azt se lehet mondani, hogy aki öngyilkos lett, az kárhozatra jut. Fogalmam nincs.
Én azt szeretném megjelenni, hogy többször is szembesítem azzal, hogy a reformátusokat azonosítják a predestinációt valókkal. Ez a bizonyos Dobrefti Zsinattól származik, vagy pedig mástól?
Igen. Tehát a Dobrefti Zsinat elég sarkalatosan megfogalmazta ezt a predestinációs. Tehát és ahogy mondtam is, ezt számon is kérik. Mind a lelkészeken, mind a presbitereken. Ebből alakult ki a kávinista predestináció. Én ezt nem bánom, csak ne a Dortrechti. Tehát én a predestinációt azt tehát teljes szívemmel, meg így, ahogy Dávid leírta, úgy szerintem vállalható, és ezt örömmel is vállalom, de ne a Dortrechtivel azonosítsanak minket, vagy engem. Tehát ne a kálvinizmus reformátusával, hanem a kálvini, ha már úgy tetszik. Tehát ekközt azt gondolom, ennél a tanításnál nagy különbség van, remélem sikerült érzékeltetnem, hogy hol és miben. Tehát én amikor a predestinációt arról kérdeznek, akkor általában a legegyszerűbb azt így elhessegetni, hogy nem hiszem, nem úgy hiszem. Én vallom a predestinációt, de úgy, ahogy Kálvin, tehát úgy, azzal a kényszerrel, azzal a szorongással és azokkal a kérdésekkel együtt. Nem pedig úgy, mint egy folyamatábra, ahogy fölrajzoltam. Az a probléma, hogy az emberek ebben a folyamatábrában, ha elképzelésük van a predestinációs tanról, az egy igen démoni elképzelés, démoni Isten lefestő predestinációs tan, aki kiválogatja az embereket. A kiválasztás a Szentírásban az mindig tudott, tehát hogy miért ezt a naprendszert ebben, miért ezt a napot, miért ezt a bolygót, miért Ábrahámot, aki egyszerű pásztor volt, holott nyugatra tőle a sumérok tudták, mi a kerék is, gyököt vontak, vagy keletre tőle, nyugatra tőle az egyiptomiak piramisokat építettek, és tudták, mi az, hogy pi, és miért egy egyszerű birka pásztor lett ez. Vagy miért a 300-al menti meg, miért azzal a 300-al menti meg Gedeon, vagy az Úr Izraelt a Midianitától, és sorolhatnánk. Azt hiszem, hogy ez mindig olyan titok, aminek a miértjére soha nem kapunk e világban választ.
És ezeknek a titkoknak a kutatásában valami értelme?
Hát így ilyen süteményes, és beszélni lehet róla. Tehát azt gondolom, hogy a titkok, az ember az állandóan kérdez, tehát ezek a kérdések. Én azt gondolom, hogy nem magam ajánlkoztam, hogy eljöhetek egy gyülekezetbe, hogy a predestinációról beszéljek, hanem hívtak. Azt gondolom, hogyha hívnak, és ez kérdés, és ha valóban a bibliórákon ez többször előjön, akár van értelme, akár nincs, az embereket foglalkoztatja. És erről valahogy mégis beszélni kell. Mindig ezért is elsőnek írtam ezt, hogy titok, és ezért is olvastam fel ezt a hosszú kálvini részt, amiben az a szép, azt gondolom, hogy azzal vádolja az embert, hogy magasra tör. Nem azzal, hogy lejjebb akar menni és meg akar fogadni, hanem az ikaruszi vád hangzik el az ember felé, hogy a napba tör, hogy magasra tör is az emberek kíváncsiságát. A predestináció és az ilyenfajta titkokról való gondolkodásnak a legnagyobb veszély az, hogy felülről bukunk el. Túl akarjuk licitálni magunkat, és azt gondoljuk, hogy tudjuk, mit gondol az Isten. Holott ez nem így van. Fordítva, ez így van. Az viszont így van.
És keményen hangzik ugyanúgy, az is így van, hogy ha minden tisztát megtudnánk Istennek, akkor már nem volna az az Isten.
Ez így van. Ez a legnagyobb veszély ma egyébként, hogy
állandóan keresel.
Az Istenről gondolkodunk, és közben egy saját Isten képet rakunk ki magunknak. Ma már nincs úgy aranyborjú, meg bálvány, hanem a bálványok, a legnagyobb bálványok azok az Isten képek, amikor a mindenható, a szerencse, a majd én megoldom, tehát a reklámokból, televízióból ezek áradnak felénk, amiből saját Isten képet rakunk össze, és azt imádjuk. És amikor rádöbbenünk, hogy az Isten összetöri az Isten képünket, mint ahogy Mózes az arany borjút összetörte Isten törvényével, akkor rökönyödünk meg, és általában akkor döbben rá az ember a korban születettségére, hogy még kicsin. De aztán újra elkezd rakosgatni Isten képet, ami újra összetöri. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.
És hogyha már emlegették a süteményvártól, szorosan is emlegettek, de nem szeretnék őszer, mert a testvéreket sem megfogtani attól, hogy valóban megítelhessük a süteményeket, úgyhogy szeretettel várunk ide mindenkit a megterített asztalhoz, így való is van, az kicsit jobban elrejtve, de van, és hogy folytassuk itt, és a beszélgetést is lehet folytatni egymáshoz is. Úgyhogy szeretettel várunk.